A Nyíregyházi Egyetemnek nagyon sok hallgatója van. Hogyan sikerül kiválasztani azt a hallgatót, akivel aztán lehet dolgozni? Ugye egy oktatónak ez a vágya szerintem, hogy csillogó szemeket lásson. Hogyan zajlik ez a folyamat?
Már pályafutásomnak a kezdetén is nagyon nagy hangsúlyt fektettem mindig a tehetséges fiatalok felkarolására, és nagyon szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy alapozó tárgyat tanítok, így viszonylag hamar találkozom a hallgatókkal, már első éves korukban elkezdem tanítani őket, és elég néhány hét ahhoz, hogy az ember csillogó szemeket, lelkes, motivált arcokat találjon az évfolyamban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból nagyon szerencsés helyzetben van a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete, mert sok ilyen nagyon tehetséges fiatal van, aki vágyik a tudásra, és ez nem egy egyoldalú folyamat, azt kell, hogy mondjam, hiszen a megkeresés legtöbbször a hallgató irányából jön, de ehhez nagyon fontos, hogy kialakuljon egy olyan fajta bizalom hallgató-oktató között, ami azt gondolom, hogy segíti azt az együttműködést, ami talán a legfontosabb, hogy utána a szakmai munka magjait mélyen el tudjuk vetni.
És ez már a tanulmányok kezdetén elindul, vagy azért nyilván kell egy 2,5 év is hozzá?
Kell, igen. Azt gondolom, hogy a kutatás elkezdéséhez talán a legjobb időszak, amikor a képzésnek a felénél tart egy hallgató. Ugyanis az alapozó tárgyak ismerete az már ad egy kellő mélységű közgazdasági tudást ahhoz, hogy arra lehessen építeni a tudományos kutatásnak a folyamatát. Az sem jó, ha túl későn kezdi el a hallgató, hiszen egy kutatás jellemzően egy mélyebb kutatás 1,5-2 évet vesz igénybe. Ez így történt Apáti Zsuzsannával is, hiszen ő is már idő előtt megkeresett, a legtöbb hallgató akkor kezdi felkeresni az oktatókat, amikor a szakdolgozat írás szükségessé válik. Viszont azok a tehetséges hallgatók, akik talán mondhatom azt, hogy az átlagnál többet nyújtanak a tanulmányokban, a különböző versenyekhez való hozzáállásban, a plusz munkában, azok már ennél hamarabb felismerik ennek a fontosságát, és többet akarnak, mint szakdolgozat. Így volt ez Zsuzsannával is, ő is megkeresett már jóval a szakdolgozat indokoltsága előtt, hogy ő szeretne velem együtt dolgozni, és egyik gondolat hozta a másikat, és közösen jutottunk arra a döntésre, hogy ez a kutatás nem csak neki, és mondhatom azt, hogy a családjának fontos, hanem a régiónak, a térségnek, és hát hozzáteszem, a Nyíregyházi Egyetemnek is nagyon fontos, hogy ez a fajta együttműködés egy nagyon komplex gondolkodást indítson el. Úgyhogy abszolút közös munka, de azt gondolom, hogy a bizalom az a legfontosabb, ami ki kell, hogy alakuljon hallgató és oktató között, hogy utána egy mély együttműködés megvalósuljon.
Akkor én most fordulok is a hallgató irányába. Miért kezdtél bele? Tehát mi motivált téged, amikor ezzel a témára így ráakadtál? Nyilván háttérinformációként tudom, hogy a családod mezőgazdasággal foglalkozik. Benned mi motoszkált, amikor ebbe a kutatásba bele akartál kezdeni?
Köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek. Nekem a leginkább, én mindig azt mondtam, természetesen ezzel a szakdolgozati témával kapcsolatban, hát kaptam hideget-meleget, és nekem legelőször, ugye, amikor tanárnő tanított, én mindig azt mondtam, hogy ez a konzulens választás egyrészt bizalom kérdése, és szimpátia alapján történik. Tehát nekem mondhatja valaki, hogy jaj, az én témámhoz őt vagy őt kellene választani, akiben én évek óta megbíztam, szimpatikus volt, segített rajtam, én úgyis ahhoz az oktatóhoz fogok természetesen fordulni, és ez tanárnő esetében is így alakult. Én hát már jóval egy-másfél évvel mondhatni megkerestem tanárnőt, hogy én a munkaerőpiacon belül szeretnék vizsgálódni. Egyrészt úgy gondoltam, hogy mind a fiataloktól megkezdve egészen a szépidős korosztályig mindenkit érdekel, ugyanis ugye mostanában a munkaerőpiacban egyrészt a friss diplomásoknak az elhelyezkedése is nagyon érdekelt téma, másrészt pedig azoknak is, akik ugye a munkaerőpiacon részt vesznek, illetve munkahelyváltásban vannak, és akkor még nem körvonalozódott, hogy milyen iparágban, és tanárnő segített, hogy mi az, amiben tudnék, amiben segítségem lenne, és így alakult ki az agrárium irányultsága. Másrészt ugye a szüleimnek is nagyon sokat köszönhetek, mert édesapám a növényorvosi kamarának a Szabolcs-Szatmár-Beleg vármegyei elnöke, édesanyám pedig az irodavezető. Leginkább anyukám az alapképzésekkel foglalkozik, illetve a növényorvosoknak a továbbképzésével, illetve a kamarai tagoknak az ellátásával, úgyhogy innen indult az agrárium szempont, illetve mondhatom azt, hogy hogy igazából én ebben nőttem fel. Tehát nekem apukám egy 600 hektárral rendelkező cégnél felsővezető, és igazából az egész életemet végigkísérte, ugye a munkaerőhiány, hogy hogyan szerezzem munkaerőt, de nem jönnek, vagy nem akarnak, hogyan lesz leszedve, ugye gyümölcs termesztéssel foglalkozik, és leginkább almával, hogyan lesz leszedve az alma, ugye akkor a meccések, tehát az egész életemet ez végigkísérte, és arra gondoltam, hogy ha valakik, akkor ők tudnak nekem leginkább segíteni ebben.
És hogy néz ki ez a közös munka, amikor találkozik oktató és hallgató?
Egy óra után emlékszem, oda jött hozzám Zsuzsa, és megkérdezte, hogy lennék-e a témavezetője, a szakdolgozati témavezetője. És én rögtön egyből azzal kezdtem, hogy hó, hát az még nagyon messze van, de aztán láttam tényleg a csillogó szempárból, hogy több van ebben, mint szakdolgozat, hiszen aki ennyire agilis, már a követelményeknek még csak a nyoma sincs, mert egy fél év múlva kellett volna témavezetőt választani, de ő már most ennyire tudatos, és tudja, hogy mit szeretne, azt gondoltam, hogy akkor kezdjük el. Ha idő előtt, akkor hát, ha több is kihozható ebből, és utána szinte hetente, két hetente folyamatosan ötleteltünk, hogy a kutatást hogyan építjük fel, szeretnénk-e kvalitatív és kvantitatív kutatást egyaránt. Én már akkor azon gondolkodtam, hogy ha a kettő együtt működik, kvalitatív alatt az a mély interjúkat értjük, a kvantitatív pedig egy kérdőíves reprezentatív kutatás tervét jelentette a mi esetünkben, de én már akkor arra gondoltam, hogy amikor a kettő együtt van egy kutatásban, az nagyon ütős, hiszen még a PhD képzéseken is ez az a követelmény, amit erősen hangsúlyoznak, hogy először a kvalitatív, majd az arra épülő kvantitatív kutatások alapján lehet általános érvényű következtetéseket levonni. És innentől kezdve felgyorsult a köztünk lévő munka, és hol hetente, hol havonta, de még a nyári szünetek alatt is együtt dolgoztunk.
Akkor tanárnő meglátta a lehetőséget abban, hogy ez nem csak egy egyszerű idézőjelben diplomamunka lesz, hanem ennek lehet folytatása, lehet haszna.
Igen, ez abszolút így van, de ehhez kell az, hogy a hallgatóban legyen meg a céltudatosság. Tudjunk egy olyan témát kiválasztani, amiben a társadalmi érdeklődés is meg lesz, és nagyon fontos a családi háttér. Ki kell emelnem, hogy mi a katedrán, ez rossz szó már, hiszen én már nem is szeretek annyira a katedrálról oktatni, én a hallgatók között sétálva és rájuk figyelve szeretem az oktatást, az előadásokat vezetni, de azt gondolom, hogy a témához szükséges, hogy a hallgató családja is egy olyan stabil közeget tudjon biztosítani, amely segíti ezt a közös munkát. Ebben az esetben, amikor Zsuzsanna említette, hogy a szülei olyan szervezetben tudnak egy kapcsolódást, ami biztosítja számunkra például egy kérdőíves kutatásban az objektivitást, hiszen tudjuk, hogy az általános érvényű következtetések nem azokból születnek, hogy az ismerősök ismerőse elmondja a véleményét, hanem szerettünk volna egy olyan hiteles felületet erre, mint például a növényorvosi kamara, amiben még nem csak a mi megyénkben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem még Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is kaptunk segítséget, hiszen két megyét tudtunk lefedni. Ilyen szempontból ez adta nekem azt a lehetőséget a témában, hogy akkor ebből több is lehet, mint egy szakdolgozat.
Sőt, hát ugye ez a szakdolgozat, vagy ez a tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban is megjelent. Ennek mi az útja, hogy idáig eljusson valaki?
Egyrészt kell az, hogy a kutatás sikerüljön úgy végigvezetnünk, hogy az eredmények releváns adatgyűjtésen alapuljanak, és a levont következtetések megfeleljenek azoknak a kitűzött céloknak, amelyeket mi a kutatás elején, mint hipotézisek fogalmazunk meg. Kutatási kérdéseket jelentenek. Nyilván ezeknek olyan kérdéseknek kell lenni, ez már a kutató szabadsága egyébként, de ehhez egy mély szakirodalom tanulmányozás szükséges, hogy feltárjuk azt, hogy korábbi kutatások milyen kihívásokat, milyen problémákat jeleztek a témával kapcsolatban, és mi ebbe az irányba szerettük volna a kérdőves kutatásunkat tovább építeni. Próbáljunk meg választ kapni olyan kérdésekre, amely az iskolázottság problémáját, a szezonális foglalkoztatás problémáját helyezi a középpontba, az előregedést, az utódlás kérdését. Ezek folyamatosan jelen vannak, és Zsuzsanna a szülein keresztül a gyakorlatban is tapasztalta elmondása szerint ezeket a problémákat. Úgyhogy ez egy hosszú összetett folyamat, de mindenképpen az adatok hitelessége jelenti az alapját annak, hogy abból egy Magyar Tudományos Akadémia által rangsorolt folyóirat születhessen.
Ez a folyamat most lezárult?
Igen.
Tehát kész a munka, lesz-e folytatás?
Igen, a folytatás folyamatban van, hiszen ennek a témának csak egy szeletét publikáltuk eddig. Az eddigi publikációnk már meg is jelent a Mezőgazdasági Technika című folyóiratban, amely a Magyar Tudományos Akadémia A besorolású, ez a legjobb besorolás a Magyar Tudományos Akadémia publikációs rendjében, és ennek a témának volt egy kvalitatív része is. Mi eddig csak a kvantitatív kutatást, a kérdőves kutatást publikáltuk, viszont a mély interjúk, a szakértői interjúk eredményei még nem kerültek ilyen felületeken publikálásra. Tavaszra tervezek egy konferencia előadást is Zsuzsannával, hiszen a Nyíregyházi Egyetem agrártanszékének minden évben van olyan nemzetközi konferenciája, ahol lehetőség van a helyi töltetű, a helyi indítatású kutatások bemutatására is, és én ezt erre már ígéretet tettem Zsuzsannának, hogy ennek a témának nagyon helye van ezen a konferencián, és amint megkapjuk a hivatalos jelentkezési lehetőségeket, mindenképpen szeretnénk egy közös konferencia előadást is a témából.
Miről is szól valójában? Ugye agrárium, már elhangzottak kulcsszavak, hogy munkanélküliség, vagy szezonalitás, nehéz, hát nyilván mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy amikor ott az ideje, mondjuk az almaszedésnek, akkor kellene a sok ember, de nem biztos, hogy van vagy lesz. Mik a kihívások ezen a területen?
Nekem az első hipotézisem tért ki erre, ott a foglalkoztatás, illetve ugye az iskolázottság összefüggését vizsgáltam, és hát sajnálatos módon azt tapasztaltam, hogy az iskolázottság nagyon alacsony. Leginkább ugye azért is, mert általában nem egy éves munkaszerződésekről lehet így mondani, arról van szó, hanem két munkacsúcs van leginkább. Ezt mind a kérdőjéves kutatáson, mind pedig a személyes interjúk tapasztalták. Ugye, ha almaszedésről van szó, akkor általában január-február a meccés, illetve szeptember-október a betakarítás, és ugye ennek az a nehézsége, hogy akkor hirtelen gyorsan kell a legtöbb embert alkalmazni, és hát nem biztos, hogy akkor pont mindenki el tud menni, és ugye ezekben a munkákban részt venni, illetve a másik nagy probléma az iparnak a szerepe. Ugye én Szabolcsban és Borsodban vizsgálódtam. Borsodban azt a választ kaptam leginkább a személyes interjú folyamán, hogy ugye a közelben lévő gyár a fix munkaidővel, ugye a rugalmassággal nagyon sok mezőgazdasági munkást elcsábított ugye az iparban, és nagyon kevés a mezőgazdaságban dolgozók, mert hát ugye az emberek milyenek szeretnek fix munkaidőben élni, fix bérezéssel, és ugye így még a magánéletükre is sor kerülhet, míg ugye egy mezőgazdaság azért elmennek reggel 7-8-kor, és lehet, hogy másik nap hajnalban mennek haza, és így igazából nem is lehet annyira nagyon tervezni.
De azért a megoldásra is törekedtél a kutatásaid során, vagy mik lehetnének megoldások ebben, vagy csak feltárni a problémát?
Ez volt először a fontos... csak feltártam, és tanárnő segítségével, aki jelezte számomra, hogy valamilyen megoldást is kérdezzek már, erre leginkább a személyes interjú során került sor. Leginkább azt a választ kaptam, hogy az egyik megoldás az lenne, hogyha állattartással is foglalkozik az adott akár gazdálkodó, akkor a téli időszakban esetleg az állattartásban foglalkoztatni ezeket az embereket, vagy ha esetleg gépkezelői végzettsége rendelkezik, akkor az adott gazdálkodásban lévő gépeknek ugye a helyreállítását, esetleg karbantartását télen lehetne végezni, és így ki tudnák küszöbölni úgymond ezt a holt időszakot, ha lehet így nevezni.
Van egy kicsi kitekintésed a kutatásaid során, hogy külföldön ez hogy működik?
Egyetlen egy interjú alanyom tudott erről bővel választani, hiszen ő kint volt Angliában, kint az egyetemi tanulmányai során. Azt mondta, hogy külföldön apáról fiúra szállnak a gazdálkodások, és ott el sem tudják képzelni az gyermekek, ugye, és a leszármazottak, hogy mással foglalkoznának. Tehát ott a családi összetartás, ami nagyon erős, még itt Magyar Magyarországon ugye a gyermekek látják, hogy nincs benne olyan nagy perspektíva, vagy ugye a bérezés jobb egy másik iparágban, és akkor teljesen más irányba fognak elhelyezkedni, és ugye sajnos ennek következtében a gazdaság is le fog omlani, úgymond, és a végén ugye megszűnik.
A saját személyes életedben ez a kérdés hogy vetődik fel?
Édesapám személyes véleménye az volt, hogy az idénymunkában az lenne az egyik megoldás, a külföldi munkaerő. Mert ugye már a Nyíregyházán is körbenézünk, az iparágban már rengeteg külföldi munkaerőt foglalkoztatnak. Azt mondta, hogy az agrárium egy kicsit még óckodik ettől a fajta munkavállalástól, de ő szeretné, ha a jövőben a külföldi munkaerőket is bevonnának.
Tanárnő, mit lehetne még ehhez szakmailag hozzátenni?
Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma itt a térségben az alacsony jövedelmezőség. Tehát a fiatalok elvándorlásában az egyik alapvető probléma, hogy regionálisan is nagyon nagy eltérések vannak Magyarországon a bérek között. Ez különösen jellemző az agrárszektorban is. Ezzel kapcsolatban végeztünk kutatást a tanulmányunkban is, és megállapítottuk, hogy a fajlagos bruttó óradíjak sajnos az egyik legalacsonyabb a mezőgazdaságban itt a térségben is, és ez országosan is elmondható. Csak a vendéglátás rendelkezik még ennél is alacsonyabb fajlagos bruttó óradíjjal, ami konkrétan 2600 forint az agráriumban. Ha pedig megvizsgáljuk a havi nettó átlagjövedelmeket, akkor a tapasztalat az, hogy a nemzetgazdasági átlag körülbelül 380 ezer forint, ehhez képest a mezőgazdaságban még a 300 ezer forintot sem éri el. Szóval érzékeljük, hogy a versenyképes fizetés azt gondolom az alapja annak, hogy a fiatal, szakképzett munkaerőt itt tartsuk.
Annál is inkább, mert azért itt fizikai munkáról beszélünk.
Igen. Fizikai munkáról, és a fiatal generáció azért a fizikai munkát azt inkább szereti mellőzni, hogy finoman fogalmazzak, és nyilván ők már másképp gondolkodnak. Talán azért is, mert az ő digitális képességeik azok már velük született képességek, és nehéz tudomásul venniük, hogy ennek a szakmának, az agráriumnak vannak még olyan munkamozzanatai, ami nem nélkülözheti a fizikai munkaerőt. És talán nem is biztos, hogy szerencsés az, ha mindig minden gépesítve lesz. Tehát itt azért az érvek, ellenérvek sokaságát tudnánk felsorolni, mint ahogyan a külföldi munkavállalók esetében is. Én azt gondolom, hogy Zsuzsanna ezzel kapcsolatban arra akart rávilágítani, hogy bizonyos munka csúcsok esetében talán egy picit nagyobb nyitottsággal fordulhat az agrárium is a külföldi munkavállalók irányában, de nem arra akart ő ezzel gondolni, hogy a hazai munkavállalókat kiszorítva ezáltal, hanem sokszor az a munkaerőhiány tényleg abból adódik, hogy konkrétan már nincs munkaerő, egyáltalán nincs munkaerő, mert a fiatalok más munkaterületeket, más iparágat választanak, az alacsony jövedelmezőség miatt, illetve emeljük ki, hogy azért itt a szezonális, időjárási kitettség sem egy olyan vonzó körülmény, amit a fiatalok könnyen viselnek. Nekem is van 3 gyerekem, úgyhogy pontosan értem, hogy ez a gondolatiság nem mindig negatívan értelmezendő, hanem az életkori generációváltás gondolkodásmódjából adódnak ezek a jelenségek.
Összegzésképpen mi szűrhető le ebből a kutatásból? A hallgató részéről, az oktató részéről mi lehet a haszna? Ezt már úgy kicsit érintettük is, mondjuk akkor a részedről, Zsuzsanna.
Ami megoldás lehetne, hogy nem csak munkacsúcsokban, hanem akár ugye így a téli időszakban és a holt időszakban is megpróbálják az embereket foglalkoztatni, így egyfajta, hát a jövőre tekintve pozitívum lehet, hogy meggondolják a jövő munkavállalói, hogy nem csak az iparban fognak elhelyezkedni, hanem akár ugye az agráriumban, másrészt, hogy a bérezés kérdését egy kicsit úgymond feljebb tornázni.
Rendezni kell, igen.
Így igaz, ezt általában lehetséges esetleg támogatások igénybevételével, ugyanis ugye külföldi és belföldi agrártámogatásról is tudunk, és esetleg a támogatások igénybevételével lehet bővíteni a gazdaságot, ugye jobb lesz a jövedelmezőség, és akkor esetleg van lehetőség a munkabéretnek a rendezésére.
Ez a legkardinálisabb kérdés?
Szerintem igen. A kérdőívem alapján én úgy gondolom, hogy a kardinális kérdés igen ez.
Még annyit tennék talán ehhez hozzá, amire Zsuzsanna is utalt, hogy komplex munkaerőre van már ma szükség az agráriumban is. A komplexitást tudja segíteni a képzéseknek a rendszere, ugyanis a kérdőíves kutatásunknak az egyik irányultsága az volt, hogy hajlandóak lennének-e akár a gazdák saját magukat vagy az alkalmazottakat képeztetni. Egyértelmű és határozott válasz született, hiszen a válaszadók több mint 80%-a azt mondta, hogy igen. Azért, hogy a szezonális munkavállalókból főállású munkavállalók váljanak, hiszen amikor egy csúcsmunka után a karbantartás, az üzemfenntartás munkafolyamatai kezdődhetnének el, akkor ugyanaz a munkavállaló egy kicsit másabb munkaterületen, de ki tudná tölteni akár a napi munkaidőt. Úgyhogy nekünk az egyik javaslatunk ez lett volna, hogy a képzések rendszerébe való bekapcsolódással komplexebb tudásra tehetnének szert az agráriumban dolgozók, és ezáltal a munkakörük is kibővülhetne, szezonális munkavállalókból idővel főállású munkavállalókká válhatnának. Ezzel az iskolázottság problémája is javulhatna a térségben, és a foglalkoztatásnak ez a fajta szezonális jellege szépen átalakulhatna egy főállású foglalkoztatássá.
Igen, egy kicsit szomorú, hogy még mindig itt tartunk, hogy erről kell beszélni, hogy a foglalkoztatottságot erősíteni, de most ez más kérdés. Nagyon picikét még térjünk már vissza a kutatásra, hogy volt-e arra vonatkozóan kérdés, interjú, hogy a gazdálkodók hogyan gondolkodnak, vagy gondolkodtak az utódlásról? Ugye itt szó volt arról, hogy külföldön azért működhet jobban, mert a családok együtt maradnak, vagy a család csinálja a feladatait. Magyarországon kevésbé jellemző ez. Tehát a gyerekeket inkább elküldik már ugye tanulni, és aztán vagy visszakeveredik a családi gazdaságba, vagy nem. Hát fizikai munkára nem feltétlenül fog visszakeveredni.
Így van. 4 interjú alanyom volt, és egyetlen egy olyan velem egyidős fiatal gazda volt, aki ebben az irányban tanult is tovább, és hál' Istennek vissza is tért a családi gazdálkodásba. Én leginkább úgy vettem észre, hogy nyilván ez ugye a gazdaságnak a nagyságától függ, hogy milyen mértékben előre haladott ugye a digitalizáció szempontjából, hiszen ha már generációról generációra nagyon sok munka van ebben, akkor nyilván a fiatal is át fogja gondolni, hogy milyen perspektívái vannak, hogyan tudná ezt továbbvinni, lehet, hogy ebből esetleg nagyobb jövedelmezőségre is szert tehet, mint hogyha alkalmazottként fogják foglalkoztatni, úgyhogy egyik része pozitív volt, mondhatom így, hogy ő igen visszatért, viszont a kutatásom arra is kitért, hogy a földeken kívül is tudnak dolgozni, ez leginkább a szaktanácsolás. Akár ugye egy növényvédőszer kijuttatásnál, akár ugye egy tábla ellenőrzésnél, ha esetleg nem valamilyen baktérium, vagy gomba, vagy valami sújtja ezeket a területeket, akkor hogyan lehet ezek ellen védekezni, esetleg a kórokozók ellen. Tehát, hogy van egy ilyen irányultság is, hogy nem feltétlenül mindig a földeken kell dolgozni, de hozzá kapcsolódik természetesen az agráriumhoz, és a kérdőíves kutatásomban hát a válaszadók 61%-a mondta azt, hogy igénybe vesz szaktanácsadást, úgyhogy én ebben látom még a perspektívát, illetve tudomásomra jutott, hogy a szaktanácsadás már tovább lett gondolva, és már szaktanácsadói asszisztenseket is keresnek maguk mellé, gondolom ezzel a fiatal növényorvosokat és az agrárról kijötteket, akik az egyetemen végeztek, szeretnék egy kicsit pozitívabban hozzá állítani a dolgokhoz. Úgyhogy már látok erre perspektívát, hogy esetleg ilyen oldalról is, de lehet foglalkoztatni.
De ők a családtagok, tehát most róluk beszélünk, hogy a gyerekek elmennek tanulni, majd visszajönnek a gazdaságba és segítenek. Tehát...
Igen. Esetleg ők is lehetnek, igen.
Van olyan, vagy került látótérbe olyan gazdálkodó, aki azt mondja, hogy ezek miatt, a nehézségek miatt, amikről beszélgettünk, ő abba fogja hagyni.
Nem, ilyet nem tapasztaltam. Érdekesség, igen, hogy a 4 interjú alanyom közül egy sem mondta azt, hogy na, ő akkor most holnaptól kezdve leteszi, és teljesen más iparágban fog elhelyezkedni. Tehát, hogy valamilyen szinten, akik nyilván tanultak érte, és benne vannak, és szívvel léleket csinálják, őknek eszük ágában sincs.
Inkább küzdenek a nehézségekkel.
Küzdenek, illetve a jövőben próbálnak több perspektívát kialakítani, hogy azért mégis ebben maradjanak. Illetve hát ugye ez az ágazat nagyon fontos, mert ugye a társadalmunknak ők állítják elő az alapanyagait ugye az ételekhez, és ugye azt szokták mondani, hogy egészséges ételt az asztalra, és hát ők állítják elő ugye azt, hogy mi tudjunk táplálkozni, és életben maradjunk. Úgyhogy ezért is egy nagyon fontos ágazat ez, véleményem szerint.
Még annyira tértünk ki egyébként a kutatásban, hogy milyen olyan kompetenciákat igényelne az agrárium a gazdálkodók részéről, amelyek fontosak a jövőben a komplex foglalkoztatás szempontjából. És a megkérdezett gazdálkodóink a probléma megoldó képességet emelték ki. Tehát egy-egy váratlan, hirtelen feladat megoldása során nagyon sok gazda azzal találkozik, hogy az alkalmazottak megijednek, és nem tudják végigvinni az adott munkafolyamatot, gyakorlatilag le is állhat az adott napi folyamat, ha éppen ő maga gazdaként nincs ott, és nem orvosolja hirtelen ezt a problémát. Tehát az egyik olyan kompetencia, amely jövőben talán fejlesztendő, az a probléma megoldó képesség. És amit még kiemeltek a gazdálkodók, az a bizalom. Az egyik legfontosabb olyan kompetencia volt az általunk megadott kompetenciák közül, amire szinte az összes válaszadó megjelölte a bizalom kérdését, nem csak a szaktanácsadás területén, hanem a napi fizikai munkavégzés során is, de a szaktanácsadásnál ez a bizalom még összetettebb, hiszen ma már tudjuk, hogy olyan komplex rendszerekbe kell feltölteni szakmai anyagokat, amelyek jelszókkal ellátottak, és tényleg ez a bizalom, ez egy hosszú távú együttműködő képességet is feltételez. Ugye a kompetenciákat is megkérdeztük, tehát tényleg ez egy összetett kérdőíves kutatás volt, de sok oldalról szerettük volna megvizsgálni, hogy a gazdák szemszögéből milyen az ideális munkavállaló az agrárszektorban.